Néhány jellemző jel az ősegyházban, és akkor most nem egybefüggő részt olvasok fel, hanem szemelgetek az apostolok cselekedeteiből. Az első ilyen részlet közvetlen pünkösd után álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Szent félelem fogott el mindenkit, mert az apostolok által számos csodajel történt Jeruzsálemben, és általános félelem uralkodott. A hívek mind összetartottak, és mindenük közös volt. Birtokaikat eladták, és az árát szétosztották kinek-kinek szükségéhez mérten. Egy szívvel, lélekkel minden nap álhatatosan megjelentek a templomban. A kenyértörést házanként végezték, és örvendezve, tiszta lélekkel fogyasztották el ellenüket. Magasztalták Istent, és az egész nép szeretetében álltak, az Úr pedig napról napra növelte az üdvösségre rendeltek számát. Azután egy szívvel, lélekkel fohászkodtak Istenhez, azután a hívők sokaságának egy volt a szíve, lelke, egyikük sem mondott birtokából semmit a saját tulajdonának, hanem mindenük közös volt. Az apostolok pedig nagy hatással tettek tanúságot az Úr Jézus Krisztus föltámadásáról, és nagy kegyelem uralkodott mindnyájukban. Nem is akadt köztük szűkölködő, mert azok, akiknek földjük vagy házuk volt, eladták, és az eladott javak árát elhozták, és az apostolok lába elé tették. Ebből aztán mindenkinek adtak, kinek-kinek szükségéhez mérten. József, a ciprusi származású levita, aki az apostoloktól a Barnabás nevet kapta, ez azt jelenti vigasztalás fia, eladta a birtokában lévő szántóföldet, fogta az árát, és az apostolok lába elé tette. Ennyit a Szentírásból, és akkor próbálunk egy kis összefoglaló elmélkedést az ősegyház életéből. Az előzmény. Az előzmény a második fejezet volt, annak befejezése. Péter pünkösdi prédikációja után 3000 ember megkeresztelkedett, szó szerint bemerítkezett, és csatlakozott a közösséghez. Mit tettek ezután? Hogyan éltek? Csak egy zsidó szekta volt a keresztény közösség, ahogy több történész állítja, vagy már a születés pillanatában érezhető, látható volt, hogy itt valami új kezdődik? Tökéletes közösség volt, hogy egyes új protestáns felekezetek állítják? Voltak-e problémáik, gondjaik? Terhelték-e bűnök az új család tagjait? Hogyan kezelték ezeket? 3 kis kép. Már a születés utáni pillanatban 3 fontos dolgot jegyez fel róluk Lukács. Kitartás az apostoli közösségben és tanításban, a kenyértörésben és az imádságban. Az apostoli testülettel és tanítással való egység arra utal, hogy az őskereszténység első perctől kezdve ragaszkodott a folyamatossághoz. Ez nem az egyház triumfalista értelmezése, sokkal inkább a jézusi szeretet kapcsolat fontossága. Akik látták őt, hallották, átélték nagy titkait, igen, ők nagyon fontosak az új keresztények számára. A közösség testvéri közösség, de vannak ennek a közösségnek vezetői, tanítói, apostolai, akik a többiekkel együtt élik át a bűnbánat és a megbocsátás örömét egyek velük mindenben, mégis a közösség rájuk hagyatkozik. Fontos volt ez a kapcsolati lánc. Ahogy jóval később János írja, első levelében, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit saját szemünkkel láttunk és kezünkkel tapintottunk, az élet igéjéről, vagy az élet igéjét hirdetjük nektek. A kenyértörés szó itt kettőt jelenthet. A szó szerinti asztalközösséget, az étel megosztását, de ez a szó volt akkor az eucharisztikus közösség neve is. Tehát itt most pontosan nem tudjuk, hogy melyik asztalközösségről van szó. Később ez egyértelművé vált, később már a kenyértörés szó alatt csak az eucharisztikus közösséget értették, nem pedig az asztalközösséget. Később majd visszatér egy másik leírásban ez, ha ez most asztalközösséget jelent, akkor is mélyen jellemzi a kezdeti egyháztagok egymás iránti szeretetét, figyelmességét. Az imádságban is egyek voltak. A közös imádság a mennybe menetel után kezdődött. Máriával, Jézus anyjával együtt imádkoztak a teljességért, és ez az ima közösség megmaradt, bővült, szélesedett. Az igazi Mária tiszteletnek itt van elrejtve egy titka, Máriával együtt imádkozni, és hozzá hasonlóan kérni a teljességet Jézus megértésében, a lelki útkeresésben, a sokszor fel nem fogható nehézségekben. Az igent mondáshoz kegyelmet kérve. Még egyszer megjegyzem, lehet, hogy már egyszer mondtam, de a templomban már többször, hogy figyeljük meg a szentmiség könyörgéseit, egyetlen szentmisében sem imádkozunk, fohászkodunk, sem a szűzanyához, sem a szentekhez, minden szentmise könyörgés a mennyei atyát szólítja meg. Érdekes lesz ezt megfigyelni, és általa köszönjük meg a szűzanyát, vagy a kegyelmet, vagy egy szentet. Nagyon, már holnap reggel, illetve a legközelebb lesz valami szentek ünnepe, figyeljük meg. Csak a liturgián, a hivatalos liturgián kívül szólítjuk meg őket. Még Máriát is. Még a templomban, de már házaknál. Minden nap megjelentek a templomban. A kenyértörést azonban házaknál végezték. Ez a két mondat már arra utal, hogy lassan, jelzésszerűen megindult a zsidóság és a kereszténység külön útra lépése. Az apostolok és az őskeresztények zsidók voltak, beleértve a pünkösdi zarándokokat is. Jézus sohasem hirdette, hogy ő forradalmi úton szakít, és kell majd szakítanunk a templommal és a szertartásokkal. Igen határozottan hirdette, hogy a törvény beteljesítése megtörténik, hogy csalfa, álnok, kétszínű vallásosság helytelen, és legfőképpen Isten minden nép atya és új szövetséget hirdet. Ugyanakkor nem írt elő aprólékos előírásokat, napi parancsokat, tanítványaira és az időre bízta, miként teljesednek be a dolgok. Megjövendölte a templom pusztulását, de nem sürgette, és mindenhez elküldte az erő és a bölcsesség lelkét. Így is történt. Az első keresztények tiszta szívvel imádták az egy Istent, hozzá fohászkodtak a templomban, följártak a templom imaórákra. Bár tudták, hogy ez a templom betöltötte hivatását, mégis látogatták az imádság óráiban, majd rövidesen jönnek szamaritánusok is, ugye kereszténynek, akiknek is Jézus meghirdette az igazi templomot, emlékszünk rá, és hát ezek az őskeresztények szorgalmasan jártak a templomba. Ugyanakkor, tehát azért mondtam, hogy lassan megindul a szétválás, hitünk szent titkát, az itt még kenyértörésnek nevezett eukarisztiát házaknál ünnepelték. A kenyértörés, ahogy erre utaltunk, kifejezés, mivel a templomi imától külön választva szerepel, és itt már egyértelműen az eukarisztiára utal. Több fokozatban történik a teljes szétválás, amit most csíraszerűen van meg, a pogány misszió eseményei, Péter és Pál élményei a következő fejezetekben, az apostoli zsinat döntései és a Biblián kívüli rész, a templom és Jeruzsálem pusztulása, a kultusz megszűnése. A következő kis fejezet Péter és János történetei az ősegyházból. A béna koldus gyógyulása egy új esemény sort vezet be. Nagyon gyönyörű, szinte költői szavakkal kezdődik a történet. Nézz reánk, aranyam, ezüstöm nincs, de amim van, neked adom, a názáreti Jézus Krisztus nevében járj, mondja Péter. A gyógyulás Péter beszédének és 5000 ember megtérésének híre eljut a főtanácsig, és a két apostolt elfogják. Két kihallgatás után megbotoztatják őket, és szabadon engedik, mivel a tanács tagjai is bizonytalankodnak. Ezután bővített formában megismétlődik a hívek életéről és vonzó példaadásáról szóló leírás. Az előzőekhez képest ez annyiban új, hogy kiegészül a vagyonközösségről szóló beszámolóval. Senki semmit nem tekintett a sajátjának. Vagyonukat a közösségnek adták, így nem akad szűkölködő a közösségben. Ha nem is szó szerint értjük ezt a vagyonközösséget ma, de lélekben mindenképpen követnünk kell őket, úgyhogy nagyon odafigyelünk egymásra, és soha nem zárjuk el a szívünket. Tehát semmi sem a miénk, most az akár teszik, akár nem, hanem Istentől való ajándék, és soha nem szabad elzárnunk a szívünket, tehát a mondat eleje, a történet eleje mindenképpen a világ végéig érvényes, hogy senki semmit nem tekintett a sajátjának, ha nem is ilyen szó szerint most eladjuk és úgy továbbadjuk, de mindig készséges szívvel kell élnünk és odafigyelnünk egymásra. Itt megosztok egy nagy-nagy lelkipásztori tapasztalatot testvéreimmel. Már szinte közhely, megszoktuk sokszor ismételni, hogy a gyűjtések természeti katasztrófák, megpróbáltatások idején inkább azok adakoznak, bár névtelen az adakozás, de azért nagyjából mégis lehet követni, akik maguk is hordozzák az életterheit, akik sokszor maguk is nagyon nehezen élnek. Például lehet látni egy karácsonyi élelemgyűjtés, ami hát nem olyan titkos, egy oltárra szoktuk gyűjteni, vagy húsvétkor, hogy kik azok, akik az életterheit hordozzák, mint idősek, nyugdíjasok, vagy nagycsaládosok, vagy betegek, és mégis ők hozzák oda. Lásd, szegény asszony két fillérje, és a szareptai özvegyasszonyja. Tehát nagyon érdekes dolog erre odafigyelni. Hát tisztelt a kivételnek, mert biztos vannak nagylelkű gazdagok is, de ez egy tapasztalat. És itt jelenik meg először Barnabás, a József a másik neve, a ciprusi levita Szántó földjének árát az apostolok lába elé helyezte, ő Pál későbbi nagyon fontos munkatársa, azért említik meg már itt is, hogy innen kezdődik a kis Barnabás történet, ami Pállal kapcsolatban sokszor előfordul majd. A következő kis rész, amire figyeljünk oda, Gamáliel bölcsessége. ez is egy időtálló dolog. Egy újabb letartóztatás után Péter megvallja a főtanács előtt, inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint embereknek. A főtanács tagjai már-már arra gondolnak, hogy megölik az apostolokat. Ekkor jelentkezik Gamáliel, a nagy tiszteletnek örvendő törvénytudó. Örök érvényű tanácsot ad. Több történelmi példára hivatkozva kifejti, hogy minden vallási mozgalom, ami nem Istentől való, fölvirágzik, föllendül, aztán előbb-utóbb elsatnyul, elbukik. Ha Jézus tanítása, mondja Gamáliel, Istentől való, nevetséges lenne ellene hadakozni, ha pedig nem Istentől való, hát akkor úgyis megszűnik magától. Nagyon érdekes ez a bölcsesség, bárcsak minket is ez vezetne, természetesen azért szellemileg meg kell szólalnunk a téves, babonás, félelmet keltő megnyilvánulások, zavart keltő megnyilvánulások ellen, de mindig a szellem eszközeivel, nem erőszakos hadakozással, mert az csak mártír hangulatot kelt és fokozza az öntudatot, ez is egy érdekes pszichológiai tény, de a szellem eszközeivel, felvilágosítással, akármilyen téveszme úgy érjük meg, hogy ez téveszme, vagy olyan mozgalom, akkor igenis, még hogyha úgynevezett katolikus köntösben lévő téveszme, lásd az úgynevezett divatos nagy figyelmeztetésre, szekták, akármi, mindig a szellem eszközeivel. Mert az erőszakos hittérítés, fizikai harc nem Istentől való, és ez mindig tévútra vezette az egyházat. Hát nagyon érdekes ez a bölcsesség, hogy hát, ha Istentől való, Isten ellen hadakoznánk, ha pedig nem, hát úgyis megszűnik magától. Nagyon, nagyon kedves gondolat ez. Egyébként Gamáliel Pál apostolnak is volt a tanító mester. Érdekesek ezek a lelki láncolatok. Követve a lényegest, csodálva az időlegest, az ősegyház életét követnünk kell, de nem szó szerint másolva, mint egy sablon, tehát nagyon fontos, hogy a lényeget követve csodáljuk az eszközöket, de magukat az eszközöket nem mindig követjük. A lényeget, a szeretetet, a lankadatlan evangélium hirdetést, a közösséget Jézussal és egymással mindig és mindenkor. Tehát, hogy mondtam a adakozásnál is, hogy mindig a módszerek változhatnak, de a nyitott szív örök időkre. Tehát még egyszer mondom, az apostolok cselekedeteire szoktak sokan hivatkozni, milyen ideális volt, nem volt az, majd később is látjuk, gyarló emberek voltak, de lankadatlanul követték a Szentlélek irányítását pünkösd után, szerették egymást, odafigyeltek egymásra, és ezeket mindenképpen követnünk kell. Így örök, és egyszerre ifjú a hajlék, amit Isten épített.
Evezz a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Hírpercek.
Libanonban templomot szenteltek az olasz katonai bázison.